Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. március 5-én csütörtökön jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyam. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal ma neked felajánlok. Igen, oda helyezem magam a paténáram, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, akik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istenem, szenteld meg áldozati ajándékomat, és szentelj meg vele együtt engem is, e szép mai napon. Amen. A mai nap gondolatát Charles Reed-től kölcsönöztem. Ő a következőképpen fogalmazott. Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat. Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet. Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat. Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet. Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. Most pedig a folytatásban javaslom, hogy tekintsük át együtt az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd 17:30-kor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Adriánokat és Adorjánokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és a folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot, felelevenítve a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor számítok megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Imája.
Istenünk, irgalmas atyánk, aki szeretetet fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztod ránk a Szentlélekben, a vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, üzd el tőlünk minden rosszat, add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság és egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiat keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Ámen.
hallgassák meg híreinket.
Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vlagyimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertette a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a perzsa öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető, szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánított az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Végül az időjárásról. A pára és kötfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Thank you.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. 14. Leó spanyol szemináriumi küldöttségekhez. Szemléljük a természet feletti valóságot. Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében.
Leó pápa katekézise. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. Nem létezik ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. A Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció elemzését folytatva, a szerdai általános audiencián a pápa az egyház kettős dimenziójáról, emberi és isteni természetéről fejtette ki gondolatait. Az első alkalommal a nagybőti lelki gyakorlat előtt, hamvazó szerdán az egyház fogalmáról volt szó. A látható és a spirituális valóság egyaránt jelen van az egyházban, melyek harmonikusan kiegészítik egymást. Az egyház életszentsége abban áll, hogy Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét. Teremtményei gyengeségén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik.
Oggi proseguiamo il nostro approfondimento sulla Costituzione conciliare Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa.
Kedves testvérek, folytatjuk a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elmélyítését, mely az egyházról szóló dogmatikus konstitúció, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Az első fejezetben, ahol arra keresik a választ elsősorban, mi is az egyház, úgy írják le, mint összetett valóságot. Miben áll ez az összetettség? Valaki felelhetné erre, hogy összetett, vagyis nehezen megmagyarázható. Vagy azt, hogy azért összetett, mert egy 2000 éves intézmény, ami eltér minden más társadalmi vagy vallási csoportosulástól. A latin nyelvben azonban a compositus jól megszerkesztettet jelent, vagyis egy adott valóságon belül különféle aspektusok egyberendezését. Ezért állapíthatja meg a Lumen Gentium, hogy egy jól szerkesztett szervezet az egyház, amelyben együtt él az emberi és az isteni dimenzió, elválasztás és zűrzavar nélkül. Az első dimenzió azonnal érzékelhető, amennyiben az egyház olyan emberek közössége, akik osztoznak a keresztény lét örömeiben és fáradozásaiban, annak minden előnyével és hátrányával, hirdetve az evangéliumot, és Krisztus jelenlétének tanúiként, aki elkísér minket az élet útján. Emellett azonban az egyháznak van isteni dimenziója is, mutatott rá a pápa. Ez nem tagjainak az ideális tökéletességében, vagy spirituális felsőbbrendűségében áll, hanem abban a tényben, hogy az egyházat Istennek az emberre vonatkozó szeretetterve hozta létre, mely Krisztusban valósult meg.
La Chiesa perciò è allo stesso tempo comunità terrena e corpo mistico di Cristo.
Az egyház így egyszerre földi közösség és Krisztus misztikus teste, látható gyülekezet és spirituális misztérium, a történelemben jelenlévő valóság és az ég felé zarándokoló nép. Az emberi és az isteni természet harmonikusan kiegészíti egymást, egyik sem kerekedik felül a másikon. Az egyház tehát ebben az ellentmondásban él, az emberi és az isteni valóság együttesében, mely befogadja a bűnös embert és Isten felé vezeti őt. A Lumen Gentium ennek illusztrálására Krisztus életére mutat rá. Aki csak találkozott Jézussal Palesztina utcáin, megtapasztalta emberségét, megismerte szemét, kezét, hangját. Követőit éppen elfogadó tekintete, áldó keze, felszabadító és gyógyító szavai fogták meg. A tanítványok ugyanakkor őt követve megnyíltak az Istennel való találkozás előtt. Krisztus teste ugyanis, arca, gesztusa és szavai láthatóan jelenítik meg a láthatatlan Istent. Jézus valóságának fényében visszatérhetünk most az egyházhoz, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. Amikor közelről nézzük az egyházat, fölfedezzük benne az emberi dimenziót, ami konkrét személyekből áll, akik olykor megmutatják az evangélium szépségét, máskor meg küszködnek és hibáznak, mint mindenki. Mindazonáltal éppen tagjai és a földi korlátok által mutatja meg Krisztus jelenlétét és üdvözítő működését. Ahogy 16. Benedek mondta, nem áll szemben egymással az evangélium és az intézmény. Sőt, az egyházi struktúrák éppen korunk evangéliumának megvalósításához és konkrét megjelenítéséhez kellenek. Nem létezik egy ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. Az egyház életszentségének titka ez. Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét.
Egli si rende visibile attraverso la debolezza delle creature, continuando a manifestarsi e ad agire.
Teremtményei gyengességén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik. Ferenc pápa ezért az Evangélii Gaudiumban mindenkit arra buzdít, hogy vegye le saruját a másik szent földje előtt. Ez tesz minket ma is képessé arra, hogy építsük az egyházat. Nem csak látható formáinak szervezésével, hanem annak a lelki építménynek az emelésével, ami Krisztus teste, a közöttünk lévő közösségen és szereteten keresztül. A szeretet ugyanis állandóan megteremti a feltámadott jelenlétét. Leó pápa Szent Ágostont idézve zárta szerdai katekézisét. Csak a szeretet győz le mindent, anélkül a dolgok nem érnek semmit. Akárhol jelen van a szeretet, mindent magához vonz.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa beszéde a spanyol szeminaristákhoz. Szemléljük a természet feletti valóságot. Négy különféle spanyol szemináriumi küldöttséget fogadott Leó pápa múlt szombaton délelőtt a Kelemen teremben. Alcalá, Toledo, valamint Katalónia és Cartagena egyházmegyeközi szemináriumának előjárói és diákjai szülei kíséretében összesen 407 személy töltötték meg a nagy kiagatási termet, akikhez fordulva a Szentatya a bensőséges ima kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. A szeminárium mindig a remény jele az egyház számára, ezért az együttlét veletek igazi örömforrás számomra. Kezdte beszédét Leó pápa, majd egy olyan szempontot ajánlott megfontolásra, amely csendesen minden más alapját képezi, ez pedig a valóság természet feletti szemlélése. Ha ez nem tudatosul bennünk, és magától értetődőnek veszük, könnyen elsikadhat az egész. Figyelmeztetett, és Chesterton egyik szellemes mondására utalt a pápa. Vegyétek el a természet felettit, és nem a természeteset fogjátok találni, hanem a természet elleneset. Az ember nem arra teremtetett, hogy önmagába zárkózva éljen, hanem élő kapcsolatban Istennel. Amikor ez a kapcsolat elhomályosul vagy meggyengül, az élet belülről kezd szétesni. Természetellenes nem csak az, ami botrányos, mert ehhez elég Isten nélkül élni a mindennapi életben, peremre szorítva őt a döntéseinkben. Ha ez érvényes minden keresztényre, akkor különösen is azokra, akik a papságra készülődnek. Mi lehetne természetellenesebb egy olyan szeminaristánál vagy papnál, aki ugyan Istenről otthonosan beszél, de belül úgy él, mintha jelenléte csak a szavak szintjén létezne, nem pedig az élet mélyén. Semmi sem lenne veszélyesebb, mint megszokni Isten dolgait anélkül, hogy általa élnénk. Ezért végső soron minden az Istennel való élő és konkrét kapcsolattal kezdődik, és benne marad fenn, aki bár érdemtelenül, de kiválasztott minket. A természet feletti szemlélése nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a valóság elől, hanem azt, hogy megtanuljuk felismerni Isten működését a mindennapok konkrét eseményeiben. Ez egy olyan látásmód, amelyet nem lehet rögtönözni, vagy másra átruházni, hanem az élet hétköznapi körülményei között lehet megtanulni és gyakorolni. Éppen ezért, ha a természetfeletti látás ennyire kulcsfontosságú a keresztény életben, akkor még inkább az azok számára, akik in persona Christi, azaz Krisztus személyében cselekednek. Éppen ezért a szemináriumi képzés kezdetétől fogva különös gonddal kell védeni, mert ez az az elv, amely egységet ad minden másnak, szögezte le Leó pápa. Ennek a valóságra irányuló hívő lelkületi tekintetnek a mindennapos, konkrét életdöntéseinkben kell megnyilvánulnia, különben még az alapvetően jó gyakorlatok is, mint például a tanulás, az ima, a közösségi élet, belsőleg üressé és torzá válhatnak, elfajulhatnak. Egy egyszerű és bevált módja ennek a hívő tekintetnek a fenntartására az Isten jelenlétjének a begyakorlása, amely ébren tartja a szívet és állandóan feléje irányítja az életet. A Szentírás ezt az igazságot egy egyszerű képpel fejezi ki az első Zsoltárban, amikor az igaz embert úgy írja le, mint vízparti fát, amely idejében megtermi gyümölcsét és levele nem hervad el. Nem azért termékeny, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert ott mélyen gyökeret eresztett. A szél, a tél, a szárazság vagy a meccés mind hozzátartozik növekedéséhez, de sem vihar, sem szárazság nem pusztítja el, ha gyökerei mélyek és közel vannak a forráshoz. Ugyanakkor a Szentírás maga elismeri a fügefa ellentmondását, amely a gondoskodás ellenére sem terem gyümölcsöt. Azt mondják, hogy a fák állva halnak meg, egyenesen maradnak, megőrzik a külső látszatot, de belül már elszáradnak. Valami hasonló történhet meg egy szeminarista kispap életében, és később egy pap életében is, amikor a termőképességet összekeverik a tevékenység intenzitásával, vagy a formára irányuló pusztán külsőleges gondoskodással. A lelki élet nem azáltal terem gyümölcsöt, amit lát, hanem ami mélyen Istenben gyökerezik. Ha ezt a gyökeret elhanyagoljuk, minden kiszárad belülről, még végül csendben, talpon állva hal meg. Végső soron a természet feletti tekintet a papi hivatás legegyszerűbb és legmeghatározóbb aspektusából fakad. A mesterrel való együttlétből. Jézus arra hívta azokat, akiket kiválasztott, hogy vele legyenek. Az egész papképzésnek ez az alapja. Vele maradni és hagyni, hogy belülről formálódjanak. Lássuk Istent cselekedni, és ismerjük fel, hogyan munkálkodik a saját életében és az ő népe életében. Ezért, bár az emberi erőforrások, a pszichológia és a képzési eszközök értékesek és szükségesek, mégsem helyettesíthetik ezt a gyakorlatot. Ennek az útnak az igazi főszereplője a Szentlélek, aki formálja a szívet, megtanít minket válaszolni a kegyelemre, és gyümölcsöző életet készít elő az egyház szolgálatára. Minden most kezdődik, a mindennapok közönséges dolgaiban, ahol mindenki eldönti, hogy az Úrral marad, vagy a saját erejéből igyekszik fenntartania magát. kedves gyermekeim, szólt közvetlenül Leó pápa a spanyol szeminaristánkhoz. Az egyház nevében köszönöm nagy lelkűségeteket, hogy az Úr követését választottátok. Tegyétek ezt mindig annak bizonyosságában, hogy nem egyedül jártok. Krisztus megerőz benneteket, a boldogságos Szűz Mária elkísértiteket, és az egész egyház támogat benneteket imáival. Végül szeretnék köszönetet mondani minden itt jelenlévő családnak is. Erre a bizonyosságra hagyatkozva békével és hűséggel haladjatok tovább, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm. Zárt a beszédét a Szent Atya a négy spanyol szeminárium növendékeihez és szüleihez.
Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében. Az olasz-svájci határtól mindössze 8 kilométerre fekvő kis lombard városban, Olgiate Comescóban, a régi San Giovanni Bosco oratórium hamvaira helyezett alapkő szilárdsága ezen intézmények vitalitásának jele, amelyek elengedhetetlenek az egyház és az egész társadalom életéhez. Ezek olyan helyek, amelyek arra hivatottak, hogy hiteles kötelékeket építsenek, amelyek képesek legyőzni korunk elszigeteltségét, kiváltképpen a fiatalok körében. 14. Leó pápa üzenetében jó kívánságait fejezte ki a szalézi rend alapítójáról elnevezett új oratórium alapkövének letétele alkalmából, amelyre március 1-én vasárnap Oscar Cantoni bíboros Como püspökének jelenlétében került sor. A Szent Hippolytos és Szent Cassianus templom mellett épül az új ifjúsági központ. Flávio Crosta atyához, a plébánoshoz intézett üzenetében a pápa reményét fejezte ki, hogy az oratórium az igazi emberi testvériség és keresztényképzés tereit kínálja majd. A pap vasárnapi beszédében emlékeztetett arra, hogy a fiatalok számára nem elég, ha értékelik őket. Tudniuk kell, hogy szeretik őket. Az alapkő letétele egyben egy hosszú várakozásokkal és összetett átmenetekkel teli út végét is jelentette, amely a régi oratórium 2017-es bezárásával kezdődött. A nosztalgia jellemezte 8 éven át azokat, akik a gondtalan gyermekkor emlékeivel nőttek fel egészen november 18-áig, amikor Lázaro Yu Heung Sik bíboros, a papi dikasztérium prefektusa véglegesen jóvá hagyta az új épület építését. Az új oratórium projektjét Alessandra Mastro Giacomo építész tervezte, és Carlo Valentini építész hagyta jóvá. A korábban különálló és olykor praktikusnak nem mondható tereket barátságos, több célú terekké alakították át. A tegnapi fiatalok, mára már befutott szakemberek és fiatal nyugdíjasok önkéntes hozzájárulása is kulcsfontosságú volt a projekt létrehozásában. Nagylelkűen felajánlották képességeiket a bizottságnak a plébános támogatására. Hozzájárultak a mai fiatalok is, akik elgondolkodtató szavakkal fordultak a jelenlévőkhöz az ünnepségen. Tényleg elvesztünk? A Pán Péter mesében szereplő fiktív hely a Soha Ország korában, az a mágikus hely, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel, újra felfedeztük önmagunkat közösségként. Falak nélkül megtanultunk összetartani. Tető nélkül megtanultunk otthont teremteni magunknak. Mert egy oratórium nem betonból születik, hanem azok tekintetéből, akik felismernek egy fiatalban valami értékeset. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismételten a békéért való cselekvése és a párbeszéd előmozdítására szólított fel a közel-keleti események kapcsán 14. Leó pápa, amikor kedden a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt újságírói kérdésekre válaszolt. Imádkozzunk a békéért, munkálkodjunk a békéért, és hogy kevesebb gyűlölet legyen, a gyűlölet egyre csak növekszik a világban, fogalmazott a Szentatya. Miközben a közel-keleten sokasodnak a támadások, a világban pedig egyre nő a félelem és a feszültség, a béke célkitűzésének elérésére buzdított a pápa, és arra, hogy valóban törekedjünk a párbeszéd előmozdítására, és fegyverek nélkül keressünk megoldást a problémákra. Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vladimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertett a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszer sorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságá jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető. Szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. Végül az időjárásról. A pára és ködfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Március 5-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Adriánokat és Adorjánokat. Az Adrián a latin Hadrianus névből származik, jelentésem a Velence tartományban levő Hadria városából való férfim. Az Adorján pedig latin eredetű név, jelentésem Hadriai. Az Adorjánok és az Adriánok védőszentje az a Szent Hadrianus, aki nikodémiai kis-ázsiai vértanú volt. Legendás élettörténete szerint egyházüldöző császári hivatalnokból, rendőrtisztből lett keresztény. 303 körül hunyt el. Erekéi a középkorban Flandriába kerültek, és ezért terjedt el tisztelete óriási mértékben a Rajna vidékén. És ugyanebben az időben szenvedett vértanúságot a palesztinai Cezareában egy másik Szent Hadrianus, aki 308 körül hunyt el. Közismert Adorjánok első, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik Adorján pápa, valamint Divéki Adorján történész. Népszerű magyar Adriánok, Annus Adrián kalapácsvető olimpikon, Király Adrián színész és Szekeres Adrián labdarúgó. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Adorján és Adrián nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból ünnepez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.
Csodák, de akár kereslek majd, akár megtalálsz, itt a legjobb helyen jársz. Mondd, mit adjak még, ha nincs más, csak a holnapod. Egy nagyon nagy világ, én már régen itt vagyok, de semmit sem tudok csak szeretni úgy, hogy majd te is szeretni tudj. Hello, jó reggelt, nem lesz semmi baj, de igen, látom, addig még jön egy pár vihar. Még nem is sejted, hogy hibázni is fogok, de akkor is ez lesz a legszebb dolog. Át az égi szabályokat, soha ne halljunk meg másokat, és ha újra születne veled majd a világ, gyerek válna mindenkiből, aki bánt, amit most hallanom kell, te soha ne hallanál. Mondd, mit adjak még, ha nincs más, csak a holnapod. Egy nagyon nagy világ, én már régen itt vagyok, hogy majd te is szeretni tudsz. Mondd, mit adjak még, ha nincs más, csak ahol.
tengerén néha visszakacsint rád, meg annyi jel, hogy itt van közel. Lehet, hogy csak egy mosoly a múltból, ami megmaradt, és éppen átölel, na de ennyi kell. Ami benned alszik, mélyen ébreszt fel, vágyaid úgy is elérnek, hova bújnál el. Még annyi mindent játszhatnánk, pont úgy, mint rég, és annyi minden várott ránk, ami nem volt még. Hadd az csak mit is sug a szív, hogy a régi úton mindig újabb áll a mív, és vár. Még annyi minden megtalálhatnánk. Hús, mennyi ígéret száll a tájon át, ahogyan fúj a szél, de csak a fák igény. Mennyi érzés dobbant a szívedet, mi érzed olyan ismerős, hát most légy erős. Ami benned alszik, mélyen ébreszt fel, vágyaid úgy is elérnek, hova bújnál el. Még annyi mindent játszhatnánk, pont úgy, mint rég, és annyi minden várott ránk, ami nem volt még. Hallgass csak, mit is sug a szív, hogy a régi úton mindig újabb áll a mív, és vár. Még annyi mindent megtalálhatnánk, igen, annyi mindent úgy, mint rég, és annyi minden várat ránk, ami nem volt még. Hallgass csak, mit is sug a szív, hogy a régi úton mindig újabb áll a mív, és vár. Még annyi minden megtalálhatnánk. Yeah, yeah, yo.
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Március 5-én javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1326-ban született első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya, az első európai uralkodó, akinek seregem nagy győzelmet aratott a törökök felett. 1512-ben született Gerhardus Mercator, eredeti nevén Gerhard Kremmer, németalföldi térképész és földrajztudós, aki megalkotta az első modern térképet. Mercator legjelentősebb alkotása volt, hogy a elnevezett hengervetületet alkalmazta a föld felszínét ábrázoló térképen. A Mercator vetületnél a pólusok irányában nő a térkép torzulása, viszont merőlegesek egymásra a meridiánok és a szélességi körök. Ez a szögpontosság a hajózásban volt nagy jelentőségű. 1849-ben született Balázs Mór, a Budapesti Városi Villamosvasút Társaság alapító vezérigazgatója. Az ő elképzelései alapján indult meg Budapesten az első villamos, valamint a föld alatti építésének tervezése és kivitelezése. 1924-ben született Zakariás József, 35-szörös válogatott, olimpiai bajnok labdarúgó, az aranycsapat tagja. Zakariás József a Mateuszban kezdett focizni, majd játszott az MTK jogutódjában, a budapesti Előre SK-ban, a budapesti Vörös Lobogó tagjaként pedig magyar bajnokságot és közép-európai kupát is nyert. Legnagyobb sikereit az aranycsapatban érte el. Kiváló taktikai érzékű védekező játékos volt. 35-szörös magyar labdarúgó válogatott volt. Zakariás kétszeresen is elsőként távozott a legendás 11-ből. Az 1954-es világbajnoki döntő elvesztése után kikerült a csapatból, majd a csapat egykori tagjai közül ő halt meg a legkorábban, 71-ben, mindössze 47 évesen. 1943-ban született Balázs Péter, Jászai Mari díjas színművész. Pályafutását 65-ben a Veszprémi Petőfi Színháznál kezdtem. Szerepelt többek között a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, vagy a Játszd újra szem és a Lóvá tett lovagok című színdarabokban, de játszott az Égető Eszter, a Nemzet özvegye, vagy a Főúr írja a többihez című filmekben, a Linda című tévésorozatban és számos más szórakoztató műsorokban. Kalendáriumunk folytatásában most néhány olyan jeles személyre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1827-ben hunyt el Alexandru Volta, olasz fizikus, aki az első elemet készítette. 1933-ban elhunyt Komjádi Béla, sportújságíró. Vezetésével 32-ben a magyar vízilabda válogatott Los Angelesben olimpiai bajnokságot nyert, és ő foglalkozott elsőként az utánpótlás nevelésével. 1938-ban Meranóban hunyt el Déri Miksa, mérnök, elektrotechnikus. Déri Miksa a budapesti József Műegyetem mérnöki szakán kezdte felsőfokú tanulmányait, majd a bécsi műegyetemen vízépítőmérnökként diplomázott. A budapesti és a szegedi folyammérnöki hivatalban közreműködött a Duna és a Tisza szabályozási munkáinak tervezésében. 1882-től kezdett az elektrotechnikával komolyan foglalkozni. Első szabadalma a Zipernovszkival közös öngerjesztésű váltakozó áramú generátor volt. Ezen kívül fontos szerepe volt a váltakozó áramú motorok és az egyenáramú gépek fejlesztésében. Például gondoljunk csak a Déri motorra. Az 1900. évi párizsi világkiállításon Grand Prix-vel tüntették ki az általa feltalált terhelés alatt induló egyfázisú váltakozó áramú motort. Legkiemelkedőbb teljesítményének a párhuzamos kapcsolású, nagyfeszültségű váltakozó áramú transformátoros energia elosztó rendszer kidolgozása számít. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 304 óta a mai napon ünnepeljük Nikodémiai Szent Adorjánt vagy Adriánuszt, aki Lisszabon, valamint a katonák, börtönőrök, kovácsok és követek védőszentje. Az afrikai születésű Nikodémiában élt katonatiszt keresztény hite miatt 304 körül szenvedett vértanúságot. A legenda szerint Adorján pogányként 23 keresztényt üldözött, ám álhatatosságuk láttán megtért. Ezután a császár előtt nem volt hajlandó a pogányisteneknek áldozni, ezért kivégezték. A földi maradványait Konstantinápolyba vitték. Ki gondolná, hogy 1868-ban Angliában C.H. Gould szabadalmaztatta a tűzőgépet. 1907-ben közvetítettek először zeneművet a rádióban, és 1996-ban a 72-es hatputtonyos tokai aszú nyerte el a világ legjobb fehérbora címet. Kedves hallgatóink, március 5-ei kalendáriumunkat hallották.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Inside of me, you'll know my face.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!